újdonságok, aminek erre meg hangrendszere van, az nem kell, hogy olvassam. Gondoltam, hogy a beszélgetésünk is bensőségesebb hangú lehet, hogyha ilyen közvetlen társadalmi formában zajlik. Az a nagy helyzet, hogy a Pázmány Péter kritikai kiadásnak megjelent a 12. kötete. Hosszú ideje, két évtized óta folyamatban lévő sorozatról van szó, amely még a hazai kritikai kiadások történetében is szokatlan céltudatossággal és következetességgel halad előre, mégpedig többnyire az előrehaladás időrendben is sikerül teljesíteni. Így a Pázmány életmű egy komoly hányada már korszerű szövegkiadásban kommentárral, jegyzetapparatussal rendelkezésre áll, és az 1609-es évig jutottunk el, ennek az évnek a vita iratai közül a Calvinus hiszek egy Istennek jelent meg ebben a friss 12. kötetben. Amikor én irodalomszakos hallgató voltam az ELTE-n 120 évvel ezelőtt, akkor erről az iratról azt tanították nekem, hogy minden bizonnyal Pázmány Péter legbotrányosabb műve, amely mindenféle ideológiai, eszmei, retorikai visszaéléseket is tartalmaz. Mintha ennek a kötetnek az ismeretében egyet-mást korrigálni kellene ezekből a korábbi kijelentésekből, ha pedig ezekben változás esik, akkor a teljes tudománytörténetet is részben újra artikulálni szükséges Pázmány e konkrét műve, sőt, hitvitázó munkásságának egésze ennek megítélése, értékelése szempontjából is. Nem mondom, hogy ma ezzel maradéktalanul végezhetünk, de nagyon sok értékes tartalmi elemmel gazdagodhatunk, hiszen minden fontos személy, aki erről ma érdemben nyilatkozhatik, itt ül az asztalnál. Itt ül minden előtt Harita Jemmó professzor úr, a kritikai kiadás szerkesztője, minden kötet és egyáltalán a Pázmány életmű egészének elmélyült értő ismerője, és itt ül Ajkai Alinka tanárnő is, aki ennek a konkrét kötetnek a sajtóra rendező feladatai jegyzi. Ő volt az, aki a jegyzeteket, az apparátust írta, összeállította, kommentálta. Hát ő is feltétlenül olyan személy, akinek lehet valamilyen összképe arról, hogy hát hogyan is gondoljunk arra Pázmányra, akinek hát ilyen nagy vihart kavarni képes hitvitázó művét most újra mindössze 6. kiadásban a legelső megjelenéstől kezdve kézbe vehetjük. Nagy szeretettel köszöntöm Macáki Bolyát is. Ennek a kötetnek a munkatársai között nem találtam főjegyekben a nevét, az azért jó, mert külső tekintet is van velünk, aki majd mindjárt mindenkinek a fejére olvas mindenféle bűnt és vétséget, amit elkövetett a kötetben, de feltétlenül egy olyan tekintet, aki mind a korszaknak, mind a műfajnak, műfajoknak, a 17. századi vallási kegyességi hitüzgalmi és egyéb műfajoknak jó ismerőjeként, szöveg, használati szövegszerkesztési technológiájuk autentikus kezelőjeként olyan perspektívával rendelkezik, hogy erre a műre is nagy érvényességgel tudhat rátekinteni. Hát akkor kezdjük az 1609-es esztendővel. Mit kell tudnunk erről a Pázmány Péterről, hol tartunk az életműben, min vagyunk túl, minek vagyunk előtte, mivel vagyunk szinkron időben, és ezek között az 1609-es írások, művek között hogyan helyeznénk el a Calvinus hiszek egy Istenét. Nem jött ebből az első áldozat?
Megyek. Jó, köszönöm szépen. Az olyan, mint egy ilyen zenekari bemutatkozás, hogy aki nem mutat, azt meg senki nem mutatja, mert majd Jalinka készítette a kötetet, ahogy elhangzott. Macáki Bolya írt egy recenziót, amíg nem jelent meg, de majd meg fog jelenni. Én kívülidő vagyok, mert sorozatszerkesztő vagyok, noha igyekszem minden betűt a sorozatba elolvasni, és Kecskeméti Gábor, az Kecskeméti Gábor. Most ezek után én szeretnék egyetlen dologra reflektálni, ami így kritikai kiadás sorozattal kapcsolatban fölmerül, mert itt van egy régi alapelv az, hogy időrendben jelentetjük meg a műveket. És itt aztán felkapjuk a leckét, mert ugye a Pázmány minden művét többször átdolgozta, és olyan esetben, ahol több átdolgozás van, olyan esetben az Ultima Manust keressük. Hát szépen indul a sorozat, 1602, a mi sorozatunk, aztán 1605, utána imádságos könyv 1606, de oda már az van írva, hogy 1631. Tehát 1606-os szám nincs, tehát hirtelen ugrottunk egy nagyot, Pázmány élete második felére. Ez azért van, mert 4 kiadása van az imádságos könyvnek, a negyediket adjuk ki, mert látszik, hogy átgyúrta, és akkor hát egy elég nagy és nagyon sokat vitatott szövegösszehasonlító munkával a negyedikhez képest ott van a első 3 is a jegyzetekben, a szövegösszevetésben. Nem akarok erről már beszélni, mert nagyon eltérnénk, tehát itt azért nagyon nehéz feladatok vannak még a szövegkritika vonatkozásában is számunkra, mert a Kalamusz 1080 oldalát 3 kiadásban szöveg szerint, szövegkritika szerint összevetni, az lehet, hogy már bolondság is. Mert akár a genetikusan oldjuk meg olvasva, így is elég ezen olvashatom a betűhív, ezt is a szemünkre hányák, de ez nem mindig, csak ritkán. Persze jobban kereshető lenne, hogyha mai vegyesírású átírás lenne. Újabb viták forrása elég tiszta, hogy úgy jelnek meg a szövegek, ahogy annó megjelentek. Na, ha marad idő a sorozatról, szívesen beszélek még, de én akarok a legkevesebbet beszélni. Úgyhogy itt volt egy másik kérdése is a Gábornak, az, hogy milyen, vagy tényleg amit ő tanult az egyetemen, ami elhangzott, az tényleg ez lehetett. Tehát itt majd vitatható, korábbi évek vitatható megállapításaira utalni fogok, én legalábbis. Ami elhangzott, az így van, hogy ez a legbotrányosabb mű. Hogy ez milyen élethelyzetben, 1694 évvel a érseksége előtt van, Szürke eminenciás jezsuita, aki itten nagyon emelgeti a köveket a másik fél irányába, hogy tényleg mi volt ekkor, meg amikor megjelent a mű, akkor mi volt.
Köszönöm. Én tudok hangosan beszélni, hogyha...
Hát, nem a
nem? Jó, akkor mikrofon szabad. Szóval 1609, Pázmány életében ez az Alvincivel való viták kezdete. Ugye Alvincivel kétszer, két ilyen hitvita bokorban vitatkozott Pázmány, 1609-ben volt az első. Akkor jelent meg összesen 3 hitvitája Pázmánynak. Alvincihoz írott 2 vitája, ugye az 5 szép levél és a megrostálás, és a kettő között, időrendben a kettő között a Calvinus hiszek egy istene. Ez az, amit most kiadtunk, ez a gyors és tömör válasz az 1609-es évre. Semmi köze a Calvinusnak az Alvinci való hitvitákhoz, ez egy egybeesés, csak időrendi egybeesés. Azt láthatjuk már, hogy amit ugye a kezdeti, a gráci vitairataiban ír, először inkább a luteránus protestánsokat támadja, Luther személyét támadja. Feltehetően ugye itt a legelső protestáns vallási irányzat miatt is. Itt már néhány év elteltével talán látszik az, hogy a kálvinista irányzat az veszélyesebb Magyarország szempontjából, természetesen katolikus szempontból, mert hogy nagyobb lélekszámban vannak a reformátusok. Úgyhogy hát ez mind csak feltételezgetés a részemről, de valószínűleg ezért fordul inkább már Calvin személye felé, a reformátusság felé. Calvin főművét pécézi ki ugye ebben a Calvinus hiszek egy istenében, és valószínűleg egy konkrét előzmény is közrejátszik ennek a műnek a megszületésében. Az, hogy feltehetően Pázmánynak a kezébe került egy másik jezsuitának a kiadványa, egy Bernard Dörhoff nevű münsteri jezsuita adott ki egy Credo Calvini Sequarum című kiadványt, ezt Báthori Orsolya hívta föl erre a figyelmet, ami pontosan ugyanez a retorikai eljárás, a krédót fordítják ki, és ilyen feltetőre állított, retorikailag feltetőre állított krédót adnak ki a Münsteri jezsuita gimnáziumnak a poétai osztályával, tehát ez egy iskolai feladat. A diákoknak ezt jelenteti meg a tanár. Sok mindenben emlékeztet Pázmánynak ez a műve erre, tehát valószínűleg az ötletet, a retorikai ötletet az innét veszi. Úgyhogy így jelenik meg a két albumcímű között.
Ez mind tökéletesen rendben van, értem én. Azt is értem, hogy a kálvinisták ellen kellett hordulni és rajtuk verni egy nagyot, azt is értem, hogy volt egy műfaji minta ehhez. De arra magyarázatot kérek, hogy hogy jutott eszibe azt a címet adni neki, hogy hát híven és igazán egybeszedette, tehát ez még teljesen rendben van, hogy az hogy volt híven és igazán. Az kálvinista atyafiaknak lelki épületekre és vigasztalásokra. Azt a rövid kis előjáró beszédet, amit előjel függesztett, az pedig ezzel zárja. Engedje az mennynek földnek teremtőjét, nem csak néktek kálvinista tanító atyám fiai, kiknek vigasztalására írtam legfőképpen ezt könyvecskét, hanem mind azoknak is, kik Calvinus után indultak az evangélium értelmében, igaz világosságtokra és lelki nyugodalmotokra légyen az én kicsim fáradtságom. Nincsen aláírva, nem tudjuk meg, hogy a szerző kicsoda, a címlapon is csak azt tudjuk meg, hogy STDPP, ugye a névbetűk vannak. Nem tudjuk meg a vallás felekezetét sem, ha csak nem gyanakszunk arra, hogy nagy szombatban alkalmasan katolikus könyvet nyomtatnak. És ha az ember azt tudja, hogy ezt egy katolikus pap írja a kálvinisták lejáratására, megalázására, a kálvinista vallás illegitimitásának, érvénytelenségének a kimutatására, akkor kifejezetten szarkasztikus vagy cinikus fordulatnak kell tartani, hogy a lelki nyugodalmatokra légyen. Hogy volna olyan őrült mértékben fogja fölkavarni az állóvizet, akkor a vihart vet éppen, hogy az, hát valószínűleg ebben a mértékben talán nem tudta elképzelni, de az egészen bizonyos volt, hogy ez senkinek se lesz a lelki nyugodalmára. Szóval miféle inszcenálás ez? Miféle kommentár szöveg ez, vagy kísérő szöveg ez? Még egy mondatot felolvasnék ugyanennek az előszónak az első mondatát is, amíg gondolkodom, mert ennek is vannak érdekes aspektusai a kérdés megválaszolásához. Mivel, hogy az elrejtett kincsnek, és az titkon tartott bölcsességnek nincs semmi haszna, méltó és illendő dolognak ítélem, hogy az nagy Calvinus János írásiban foglalt mélységes sötétséggel megkörnyékeztetett tudományokat mindnyájan olvassák, és ugyan kezekben is hordozzák. Mert én soha nem javallottam azoknak az tanítóknak tetszését, kik azt ítélik, hogy nem illik az Calvinus titkos tudományának minden ágait az község előtt nyilván hirdetni és cikkelyenként kifejtegetni. Holott ezekben stb. Tehát érdekes és tulajdonképpen egy bucskázó, ide-oda billegő szólamot látok ebben, hogy hol arról beszélek, hogy mélységes sötétséggel megkörnyékeztetett ez a tudomány, hol meg derűről, világosságról, lelki nyugodalomról, épülésről, vigasztalásról beszélek. Meg is mondom, meg nem is mondom, hogy nem vagyok közületek való. Tehát, hogy én nem a Calvinus nézetét vallók közül vállalkoztam arra, hogy Calvinus művét fejtegessem. De valahogy nem egyenesen van ez kimondva, hanem ilyen mellékértelmekben, retorikai elrejtettségekben, a szólamvezetés többszöri deformáltságában, megbicsaklásában van ez benne. Alinka, sokat dolgoztál ezzel a szöveggel, láttad előről, hátra, széltiről, visszaláttad időbeni egymás utánjaiban. Végül is milyen kép alakult ki benned? Úgy adta az emberek kezébe ezt a könyvet, hogy egy nyílt támadásnak szánta, vagy az volt az intenciója, hogy jó hiszeműen fogják kézbe venni, és majd az olvasás közben ütköznek meg azon, hogy mit is kell a Calvinnak tulajdonítani. Ez az előjáró beszéd mindkét szólamra lehetőséget ad.
Nagyon-nagyon nehéz dolgot kérdeztél. Talán én egyébként erre az utóbbira hajlok. Tehát, hogy Pázmány azt mondjuk nem nagyon szeretem ezt a pszichologizálást, hogy mit gondolhatott vajon a szerző, de azért bizonyos dolgokra lehet következtetni, pontosan abból, hogy a többi hitvitájában milyen hang nem üt meg. És abból az derül ki, hogy mármint a többi hitvitával összevetve, hogy itt azért, és most túl ezen az új retorikai vagy narratológiai burkon, hogy a krédóra építi föl az egészet, az is látszik, hogy nem vitázik, mert hogy nincs kivel. Tehát ugye Calvin már régen meghalt, és nem tud válaszolni, és nem vár választ. Egyszerűen csak az olvasó meggyőzése a cél. Most, hogy ezt milyen retorikai eszközökkel teszi, az már egy másik kérdés. Nem olyan becsmérlő, vagy nincs meg ebben a vitairatban nincs meg az a fölényesen joviális lekezelő stílus, ami az élő kortársakkal szemben megvan, vagy akár csak a nemrég meghaltakkal szemben is. Tehát amikor nagyban érezni Pázmánynak az abszolút iskolázottságbeli és retorikai és tudásbeli és mindenféle fölényét. Itt ez nincs, hanem meg akarja győzni az olvasót, és egyébként azért nehéz a kérdésed, mert mind a kétféle megoldás abszolút beleillik a Pázmánynak a hozzáállásába, hogy egyrészt lehet, hogy ő ezt abszolút szarkasztikusnak szánja. Biztos vagyok benne, hogy tudta, hogy milyen óriási botrányt fog kiváltani ez a mű, mint ahogy ki is váltott. Ugye be akarták idézni az országgyűlés elé. És ugyanakkor viszont nekem meggyőződésem, hogy sokkal fontosabbnak tartja azt, hogy meggyőzze az olvasókat. És ezt pedig pontosan így akarja, hogy ilyen szelidebben indít, kívülről indít, mármint hogy külső szemszögből indítja az egészet, mert hogy úgy is látni fogjátok, ha olvassátok, hogy mi az igazság. És valóban, ugye ez az én nagy rácsodálkozásom, ez volt a művel kapcsolatban, hogy nincs szüksége arra, hogy elferdítse Calvinnak a mondatait. Nincs szüksége, egyszerűen annyira ellentétes dolgot állít Calvin az institúcióban a korabeli katolikus nézetekhez képest, hogy zárójelben megkockáztatom a mai református nézetekhez képest is, hogy nem, nincs szüksége egyszerűen arra, hogy torzítson.
Ezt hadd nyomatékosítsam a közönség javára. Kritikai kiadást filológiai apparátussal, amely filológiai apparátusban ennyi újdonság volt, régen láttam, és ezek a filológiai újdonságok mind tökéletesen ebbe az irányba mutatnak, amit most Alinka hangsúlyozott, tehát szemben a korábbi tankönyvi állításokkal nem manipulatív a szövegfelhasználás, szó sincs arról, hogy kontextusból kiemelt és ellentétes kontextusokba állított, kiragadott idézetekkel önmaguk ellentétére bizonygatnál. Arról van szó, hogy hosszú, elmélyült, teológiai, dogmatikai mélységű gondolatmeneteket racionális terjedelmű rövidítésekben, összehúzásokban, gyakran egy-egy szintagmát sok sornyi távolságból, de az eredeti szemantikai jelentésszerkezetet megtartó gondolatrendszerekbe épít össze, tehát egy kicsit sarkára állítja, egy kicsit élesebben mondja el, tömörebb, erőteljesebb kifejezéssel, nem a tudományos körbejárásnak a kerengésével, hanem a tételes kimondásnak a provokativitásával mondja el, de elvétve fordul elő az, hogy nem hitelesen rekonstruálná a Calvini eredeti jelentést, ahogyan a szövegben van. Ha ez így van, és ezek a filológiai adatok, ahogyan adatolod őket, teljesen világosan ebbe az irányba mutatnak, hát akkor ez radikálisan rajzolja át Pázmányt, de radikálisan rajzolja át azt a Calvint is, akinek a predesztinációt illető szélsőséges tanításai ezek szerint adekváton voltak abban a formában parafrazálhatók, ahogyan Pázmány Péter parafrazálta őket? Mert ha így van, akkor ez egy új Calvin, akinek be kell mutatkoznia 16-17. Század fordulójának a magyar olvasói számára, ebben a formában nem szoktunk gondolni rá.
Igen, azért azt mindenképpen hozzátenném, hogy más dolog az idézet, ahogy Pázmány idéz. Ugye mindig a Spenótot szoktuk felhozni példának, hogy a Spenótban hangzott el az a mondat, hogy a szövegkörnyezetből kiragadott idézetekkel elferdíti Calvin mondani valóját Pázmány. Na, ez nem igaz. Tehát ez lett ennek a kötetnek a fő tanúsága, hogy nem így van. A felületes szemlélet, én magam is úgy láttam először, hogy erről, de nem. Nem, tehát összevetve, és azért is úgy jelentettük meg, ezt nem sokáig gondolkodtam rajta, hogy legyen egyáltalán technikailag, hogy legyen. És úgy minden egyes institúció idézett, ugye először a Pázmány, amit idéz, azt olvashatjuk, aztán visszakerestem az institúcióból onnan az eredeti teljes szövegkörnyezet, amiben Fettel jelöltem, hogy mik azok a szavak, ahonnét összerakja Pázmány a saját idézetét, majd lefordítottam ugye mind a kettőt, illetve Calvin nem kellett, hál' Istennek, mert van neki egy nagyon jó műfordítása. De, tehát ez az idézet, amiben azt mondhatjuk, hogy Pázmány nem ferdíti Calvint, az már egy teljesen más dolog, hogy interpretálja. Mert ott bizony vastagon a rossz indulat, vagy illetve a katolikus nézőpont felé ferdíti persze az egész mondani valót, az már egy másik kérdés. Tehát, hogy hogyan interpretálja, az már más ügy. Megmondom őszintén, én nem ismerem annyira nem ismertem, eddig most sem mondhatom, hogy rettenetesen elmélyültem, bár igen sokat forgattam az institúciót, mind a négy kötetét, ehhez a munkához. Katolikusként ez teljesen újdonság volt számomra, és megmondom őszintén, hogy nem értettem az egész predesztinációt ott, úgy, ahogy van, nem értettem. Egy református barátnőmet nyaggattam, hogy adjon már nekem valami gyerekeknek való kátét, amiben fölfogom, hogy mit kell tudni erről. És abból az derül ki ide, és nagyon rendes volt ide a konfirmációra készülő gyerekeknek való szöveget, hogy azért nem úgy van ma már, nagyjából a 20. század elején vették ki ezt a calvini nagyon kemény, és szerintem, bocsánat minden református, a katolikusként nagyon kegyetlennek érzett predesztinációt, kiveszik a református dogmák közül, tehát azért ez nem teljesen így van ma már. Calvin egy nagyon kemény szöveget ír, de nagyon keményet ír Pázmány is, tehát ilyen szempontból szerintem nincs köztük különbség, csak más, tehát ahogy idéz más, és ahogy interpretál, az más.
Nagyon köszönöm. A sajtóvár rendező most pihegjen egy kicsit, mert most következik az, hogy egy külső tekintetet szeretnék megkérdezni, Ibolyát, aki hát elmélyült abban, hogy visszajelzést adjon egy recenzióban erről a dologról. Mit tapasztalt Ibolya? Milyen ennek a kötetnek a szövegminősége? Milyen a sajtó alá rendezői munkája? Hány száz sajtóhiba van benne? Miben marasztalhatunk még el? Hadd halljuk, csapjunk a lovak közé, ahogyan Pázmány nem restelte a botrányt kavarni. Nézzük meg, hogy tudunk-e mi is most mit tenni.
Köszönöm szépen a bevezetést, szóval ennyi van kreatelmetes utolsó szempillantás ebből a szempontból, hogy egy kedvelt szerzőmet idézzem. Az eddig elhangzottakhoz azt szeretném mondani, hogy én az Anika nagy bűnének a szerénységet tartom most itt a kerekasztal beszélgetés kapcsán. Konkrétan az ilyenkor szokásos dicséreteket konkretizálván azt szeretném mondani, hogy itt mire számított Pázmány, illetve milyen hatásra számított, egy dramaturgiai hatást nem emeltünk ki, ez nem feltétlenül direkt a kritikai kiadás feladata, viszont Anyka nagyon szellemesen megoldotta ezt, hogy a dramaturgiai vonás alatt azt értem, hogy azért az viszont joggal merült fel az a kérdés a korszakban, hogy ki fog erre válaszolni. Vagy kell erre válasz, válasz nélkül kell ezt hagyni, tehát ezt a meglehetősen botrányos művet, és ha igen, akkor lesz-e olyan valaki, mondjuk országhatárokon belül, avagy kívül, aki erre válaszolni tud. És ez viszont lehetséges és joggal feltételezhető, hogy ez talán itt, majd Alinka megcáfol, ez esetleg egy ilyen pázmányi attitűd lehetett, tehát hogy találunk-e olyan valakit, aki erre a műre reagálni tud. A kritikai kiadásban azt lehet dicsérni, hogy itt most említettük a körülményeket, a megjelenésért, a megírás megjelenés körülményeit, és a kritikai kiadásban arról talán nem esett még szó, hogy nagyon korrektül és pontosan felvázolja Alinka azt, ahogyan kísérletet tettek a ellenkező atyafiak arra, hogy erre válaszoljanak. Tehát önmagában a korszakban már az is egy kérdés volt, hogy hát az ugye fel sem merült, ha jól értettem, illetve jól merül ki a kritikai kérdésbe, hogy egy ember válaszoljon erre, hanem közösségeket megfelosztották volna mindenféle részekre, hogy kik válaszoljanak, és végül is az is talán egy érv, hogy végül is nem született erre ilyenfajta válasz. És hát nyilvánvalóan az egy nagyon fontos dolog a kritikai kérdés jegyzetei között és magyarázó apparátusában is, hogy ezt megfelelő képet, tehát megfelelő arányban érzékeltette. Például azt, hogy egy sajátos, hát mondjuk így, hogy kommunikációs dimenziót hozott létre Pázmány azzal, hogy műfaji játékokat és a korszaknak, illetve a kortársaknak ilyenfajta ismeretét is bevonta a játékba, mondjuk így. Mindenesetre teremtett egy olyan helyzetet, és talán még azt kéne kiemelni, hogy amit Alinka is említette, nem dicsérhetjük eléggé azt, hogy mint a forrásokra is felmerült kérdés, tehát Falknói eredetileg, ha jól emlékszem, csak a Gomályuszt ő hozta föl, tehát ugye egyetlen picike jegyzet utal arra ennek a műnek a végén, hogy esetleg lehetett valami forrás, és az, hogy a kalauzzal való egybevetés során részben, illetve az Orsolynak a kutatásait is bevonva, nagyon pontosan átnéztétek, hogy ez a forrás használat ez hogyan működött, és talán még egy apróságot, ugye azt, arról beszéltünk, hogy milyen volt ez a korszak, vagy hogy mi történt 1609-ben, azért ezek a konkrét mintát jelentő, mondjuk így, hogy vitairat jellegű művek, tehát tézisek, illetve teológiai művek, ezek 1609 előtt pár évvel jelentek meg, tehát még az aktualitást is dicsérhetjük, tehát már csak ezért is joggal számíthatott ennek a vitairatnak a szerzője arra, hogy vitatkozni nehéz lesz vele, mert rendkívül mondjuk így, hogy aktuális volt a korszakban. Tehát egyszerűen nagyon friss anyagot kellett neki átnéznie. Úgyhogy én már önmagában ezeket nagyon jónak tartom, hogy ezek ebben megjelentek, és azt kell mondjam, hogy szerintem én többet beszélek most róluk, mint ahogy ezek a kötetben vannak, tehát én azt gondolom, hogy nagyon arányosan és jól eltekinthető módon szerepelnek benne, úgyhogy én már tekintetben dicsérni tudom mindenképpen. Az pedig ugye egy nagyon fontos dolog, ugye itt, hát ez megint nem merült fel eddig, hogy itt nyilván latin szövegekről van szó, tehát itt latin filológiáról van szó, tehát már csak azért is egy jelentős újítás, mert a jelenkorunkban is, nyilván a jelenlévők ebben a tekintetben természetesen kivételek, nem tudom, hogy ki az, aki ezt meg tudta volna csinálni ezt a fajta összehasonlító és mértéktartóan összegző munkát, ami a kritikai kiadásnak ilyen értelemben, tehát a kritikai kiadás az tipikusan műfajilag is alkalmas ennek az elvégzésére, vagy egy ilyen típusú munkának a napvilágra hozatalára, úgyhogy ennyit szerettem volna, hogy általában.
Köszönöm szépen. Azt mondtam az előbb, hogy ez a munkának a hatodik kiadása, de valójában a harmadik. Tehát Calvinus hiszek egy Istene címmel megjelent először 1609-ben, aztán megjelent 19-20. Század fordulóján a Pázmány Egyetemnek a sorozatában, és most kritikai kiadásban harmadszor. De az is igaz, hogy a hatodik. De Emil, ezt neked kell pontosan tudni, mert hát a kalauszhoz neked van sok között, már a faksimile kiadáshoz is volt. Hogy van ez? Tehát hogyan él tovább a Calvinus hiszek egy Istene a kalauz részeként? Ez milyen változásokat jelent a szövegben, milyeneket a funkcióban, milyeneket a modalitásban, tehát mi történik ezzel a teológiai rendszerezés részévé válva?
Köszönöm, hát 3 x 3 az 6, ki fog ez jönni. Most az által említett 3 kérdés, ezen egy a harmadik hozzá. Még az jön, ahogy ezt jelezte is, hogy a Kalausz 3 kiadásban jelent meg, Pázmány életében, és a Kalausznak már az első kiadásban az 5. könyvébe tette be ezt a művet, és változtatott rajta. És aztán Kalausz következő kiadás, tehát így jön ki a másik 3. Na most, ahogy ez már megfigyelhető más művek esetében is, ott azért, hogy egyszerűen fogalmazok, lehigadt. Tehát látszik, hogy átgondolta, amit ír, és ezt Balázs Mihály az 5 levél, 5 szép levél esetében vizsgálta meg. Elég nehéz ott kideríteni, hogy mi is a változás lényege, de valahogy ezt úgy fogalmazta meg Pázmány egy helyen, hogy a műveimet változtatom, és a szebb dolgokat jobbá teszem. Tehát, hogy valamennyire racionalizálva vannak a mondatok, a bekezdések, az egész szerkezet, és kevesebb a sártobálás. Ez az egész Calvinus átalakított, Kalausz számára átalakított Calvinusra igaz. De a fő különbség az az, hogy hát ennek a műnek a végén, ugye 1609-ben Calvin leírja azt a hiszek egy szöveget, amire ő jutott a Calvin életmű lezsőbani institúció elemzése alapján. Hiszek a nem Istenben, stb. Ott van a tagadó szöveg, és ez hiányzik. Tehát ez már egy akkora blaszfémia, vagy nem tudom, hogy minősítsem ezt a reformátusok vagy a kálvinisták irányában, hogy ezt azért 4 évvel később már a Kalauszból kihagyja ezt a, ami a végkövetkeztetés az elemzésének. Még szeretnék annyit mondani, hogy ez úgy jobban tudatosuljon, hogy mert egy kritikai kiadás megjelenik, és akkor esetleg tartunk egy könyvbemutatót, mindig máshol tartunk, köszönjük, hogy itt is tarthatunk, különböző helyeken, egyetemen, akadémián, de hol volt már, voltunk erre, és akkor mi van? Tehát ott van még egy kötet, és majd lesz még, adja Isten, még néhány kötet, és akkor mi van? De arra törekedni fogunk, hogy az eredményeket már is tudatosítsuk. És a korábbi kötetekre, amit Gráci írásoknak neveznek, mert 1607-i Grazban volt professzor Pázmány, annak a legnagyobb újdonsága az a Gráci szövegeknek, hogy egyszerre írta őket. Tehát kereszthivatkozás van mindegyikre, kezdve a latin nyelvű diatriba teológikától, egészen 1607-ig a keresztjéni feleleti, és van, hogy kéziratra, amit még nem írtam meg, de már benne van. Tehát látszik, hogy kéziratra hivatkozik. Tehát úgy néz ki, hogy nem tud mit kezdeni magával, minden szinten valami tetvágy fűti ezt a Gráci professzort, megírja az első imakönyvet, amit nem volt középkor óta, tehát gyakorlatilag ez az első fönnmaradt nyomtatott imakönyv, ami aztán végigmegy, óriási karriert fut be, nem csak a 17. században, mai imakönyvekben és Pázmány nyomán is a koronán kijelennek. És aztán a többi műve is most nem sorolom, éppen Alinka volt az, aki ezeket, mikor átnézte ezeket a műveket, most már reméljük a nagy tanulmány nem sokára meg is jelenik, abban ez részletesen benne van, hogy hogyan nyúlik egyik műve felül oda-vissza a másikba, a harmadikba, az imakönyvben emlegeti Gyarmati Miklóst, aki ellen megírta a keresztjéni feleletet, stb. Tehát ez az első tanulság volt, hogy megjelenik egy kötet, akkor mi van? Hát itt most több kötet megjelent, és ez látszik, hogy összefügg. és már állítom, vagy állítjuk, mert erről sokat beszélünk, hogy már Grazba eltervezi a kalauz megírását, csak még úgy nem kristályosodott ki a dolog. A 10 nyilvánvaló bizonyság mutatja ezt, aminek nincsen címzetje, tehát nem egy összefoglaló vitairat, nem valaki ellen szól, és minden lényeges kérdés benne van, ami majd a kalauzba benne. Tehát ott van az elgondolás, az ötlet, ott van már Grazba, de ezt csak egy 200 oldalas vagy 250 oldalas műben tudja hozni, és amikor megírja a kalauzt, ez a 250 oldal, ez körülbelül 600 oldalra bővül, vagy 700 oldalra. A kalauz 40%-a ennek a korai 10 bizonyságnak a kibővített anyaga. Tehát ez az első tanulság, tehát hogy alakul ki az imakönyvet, megírja a vitairatokat, a teológiai összefoglalása miatt a teológiát, megírja a magyar elleni feleltet, Alvinczi ellen is tollat fog. Ennek a könyvnek ez megint nagyon fontos, hogy szeretném tudatosítani ezt. Kiírtam azt, ami a Spenóban van, aminek alapján Tolnai Gábor előadásai volt, hallhattál. A Spenódban ezt olvassuk, hogy Pázmány kiragadott és eredeti jelentésükből kiforgatott idézetek segítségével használja Calvin szövegeit. Hát pont ezt cáfolja ez a kiadás. Ez a Spenót szöveg, ez összefoglalja azt a vélekedést, ami korábban volt erről a műről, a Calvinusról, sőt előlegzi az ezutáni, akár 2020-as véleményeket is. És ez a könyv most 2021-ben megmutatja azt, hogy ez csak nagyon kis részben igaz. Tehát nem mondom, hogy egy marhaság, de nagyon kis részben igaz. Én azt javasoltam Annának, hogy próbálja tipologizálni azt, hogy egyáltalán hogyan jönnek létre a Pázmányféle Calvin citátumok és apró polémiák. És kiderül, hogy az a fajta zsiványkodás, amire rámutat a Spenót, hogy eredeti jelentésükből kiforgatott idézetek, pont ez nem igaz, tehát minden szó, ami Pázmány könyvében szerepel, az ott van a Calvinnál, abban a jelentésben. Van olyan eljárás, hogy 5. oldalról az institúcióból, meg a 25. 80. oldalról összehoz valamit. Van ilyen is, de ez elenyésző ahhoz az előfeszítéshez képest, hogy tényleg összerakja azt, amit Calvin akar mondani, és ahogy ez elhangzott, ez az interpretáción, hogy modern szóval mondják, most egy ilyen modern szó, modern kifejezés használják egy régi szöveggel kapcsolatban, ott már eltér a hangokat, de azon a poronton próbál Pázmány rendet teremteni. De ez az egyik újdonsága. A másik meg kétségtelen a Dürrhoff. Tehát ott a Báthori Jósolya erről 2020-ban jelentetett meg egy tanulmányt, a Zöld Sor, a Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport idő és tér konferencia tanulmánykötetében, ami egy nagyon alapos, hosszadalmas írás, és azzal, hogy ez a szöveg előkerül, mint a műfaji, strukturális előképe ennek, amit eddig nem tudtunk, tehát ez 2020 óta ismert. Ezzel egy nagyon érdekes dolog nyilvánul meg. Egy egészen Münsterben, jezsuita kollégium rektoráról van szó, egyszerűen egy nagy hitvita közepébe nyúlunk bele, ott a Báthori Jósolya tanulmányában ott van, hogy milyen vita volt, ez csak egyetlen mű. Én azt feltételezem, hogyha alaposabban megnéznénk más németországi katolikus vagy jezsuita iskoláknál még találnánk ilyen tézis, ez egy tézisfüzet. Na most érdekes, hogy erre Pázmány nem hivatkozik, de a Kalauzban, amikor már bekerül, ez egy másik Dörhoff műre, ami kapcsolódik ehhez. Tehát lehet, hogy ott volt az asztalán az, a 1607-es mű, de aztán az is látszik, hogy ő a kapcsolódó, a szerzőek a kapcsolódó legalább egy művét ismertek. Tehát mondom, a műfaji előkép az nyilván benne is a módszer, és ez nem lehet, tehát ez egy filológiai kérdés, ez nem mai itt vita kérdés, hogy most a Pázmánynak igaza van, vagy nincs, de ahogy eljárt, az teljesen nyilvánvaló. És ezt máshogy nem lehetett volna megtudni, csak ilyen alapossággal. A kötet egyik lektora, hadd mondjam el azért a lektorokat, tehát a szöveg átírását Vadai István még tudta lektorálni, nagyon régen elkezdett. Innen látszik, hogy milyen hosszú idő alatt tud elkészülni egy ilyen munka, és aztán a jegyzett részt Bátor Jósolya és Lázár István lektorálták, és Lázár István rámutatott arra, hogy van ahol máshogy kéne a Calvin Institúció részt is fordítani, mert tehát nem mindig, de egy ezrediket jelent, ez nem mindig az a helyes eljárás, hogy ami a jegyzetekben van itt fölismerhetően, hogy először a Pázmány szövege, utána az Institúció szövege, utána az, hogy mi az, ami egyezik, vagy kövére jelöl, vagy mi az, ami egyezik, és aztán a jegyzetírónak a saját fordítása. Tehát az mondja Lázár, hogy helyenként a Institúciót is azt a mondatot újra le kellett volna fordítani. Tehát egy kicsit...
Ami fordítást
kritizálja.
Megmagyarázó,
ami fordítás. Igen. Tehát azt szeretném mondani, hogy a műfaji előkép, ez a Münsteri tézisfüzet konkrétan, és a filológia, Pázmány filológiai módszere, ez a két dolog, ami már jó, ha most észreveszünk, és nem 10 év múlva, mert egyébként én várom, hogy ezek a neten nincsenek, az egy egész más munkafolyamat, vagy egy hálózati kiadást tudjunk ebből csinálni, ezért kevesebben birtokolják a könyvet, mint amennyi jó lenne, mert mindegyik példán kapható, itt hátul is talán még. Tehát minden sorozat 12 tagja elérhető, és akkor majd évek múlva derül ki, hogy mire jó ez. Meg hogy a kutatást, vagy egészen a hitvitáknak az értékelését, hogyan befolyásolja egy ilyen kilepács.
Abból, amit mondtál, és abból is, amit mind a hárman mondtatok, én abban erősödtem meg sokadjára, hogy filológia nélkül semmi sincs. Viszont a filológia az valójában mindent előre tud mozdítani. Ezek a szabatos filológiai megállapítások, amelyek most először tevődtek meg ezzel a rendszeres és teljes igénnyel, hogy a teljes citátumanyagon végig kellett menni, és utánkeresni az eredeti Institúcióban, megnézni, hogy autentikus vagy nem autentikus a parafrazeálás, milyen mértékű rövidítés, fordul-e ellentétére a jelentés, vagy nem fordul. Ez csak látszólag filológia. Ez maga azoknak a megállapításoknak a merituális centruma, amelyből el lehet indulni ennek a műnek a megközelítésekor. Hogy egészen trivializáljam és így parafrazáljam a dolgot, ha ez így van, akkor nem Brahiból elvégzett vagánykodás, nem menőzés, nem az intellektuális fölénynek ilyen szarkasztikus formában való kifejezése, juttatása az, amit a Pázmány tesz, hanem egy mélységes erkölcsi fölháborodás és megrendülés. Hogy én, aki képzettségemnél fogva jó jezsuita iskolába jártam, kiképeztek Rómában, másutt, teljes egészében el tudom olvasni ezt a nehéz latin szakszöveget, és meg tudom érteni mélységében és összefüggéseiben. Én rájövök, hogy ha ezeknek a szavaknak hitelt adok, akkor hol és hányféle módon bukkan elő a sátán, és hogyan viszi félre ezeknek a tanításoknak az egész rendjét. Tehát megrendítő pillanat, egészen más módon érzenálva az a plázmány, aki ezt a röpiratot elköveti. Hát, hogy a kávinisták hogy fogadták, arról már volt is szó, meg nem is nehéz elképzelni, de még az érdekelne, hogy szerintetek a plázmány katolikus előjárói, azok örültek ennek a balhénak, vagy inkább tartózkodóak lettek volna? Hát azt gondolták-e, hogy most minden PR, minden bármi az a malmunkra hajthatja a vizet, ahol felfordulás van, ott figyelem is van, ahol figyelem van, ott szólamok elővezetésére nyílik mód, ott elgondolkodás, kontempláció lehetősége van, vagy a befolyásolás, manipuláció lehetősége nyílik meg bármelyik, vagy azt gondolták, hogy azért az ilyeneket jobb volna elkerülni, ezt a blasfémiáig menő provokatív stílust, ezt vissza kellene fogni. Tehát akkor, amikor 4 szem közt vagy 6 szem közt volt egy-két egyházi vezetőjével a plázmány, ami soha nyilvánosságra nem került, szerintetek megmosták a fejét, visszafogták, mértékre fejintették, vagy azt mondták, hogy na most ezt jól megadtad nekik, így tovább előre, látjuk, hogy nem ezt csinálta tovább, tehát a kalauzban már nem ez volt a modalitás, nem ez volt az artikulációs mód, de akkor 1690-ben hogy látszik a kontextus, hogy inkább dicséretet kapott ezért, vagy inkább fejmosást kapott ezért?
Van rá forrás, prakmaján, és hivatkozik is, hogy bár ugye ez meg a frakmai interpretáció, tehát akkor én most itt elmondom mindenki előtt, hogy nem olvastam el azt a levelet, amire a frakmai hivatkozik, hogy magyarázkodni kényszerültek a Róma felé, tehát ott egy levélre hivatkozik, most ez a frakmainak a mellátása, illetve most én még egy későbbi katolikusra szeretnék hivatkozni, Sík Sándorra, aki ugye foglalkozott plázmánnyal, és akinek még fontosabb a tanítványa ebből a szempontból Kardos Klára, tehát a Sík könyv az 39-es, és Kardos Klára 42-ben ír egy könyvet a régi magyarországi humorról. És akkor, mint travesztív műfaj jelenik meg ez, nyilván Sík Sándor plázmány könyvének az intenciójára. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy alapvetően még egy nagyon röviden azért arra szeretnék utalni, hogy itt a travesztív műfajok, tehát az irodalom történészek itt azért a travesztív, illetve a szarkazmus kérdését szokták fölvenni. Ja, körülbelül van, aki egyenesen a szarkazmus tetőpontjának nevezte ezt a művet. Tehát ezzel kapcsolatban lehetnek még rendkívül érdekes kutatások, illetve eredmények. Tehát irodalomtörténeti szempontból ez bekerült a régi magyar humor egyik fejezetében, ez a mű konkrétan, és tulajdonképpen az lesz meg egy érdekes kérdés, hogy ezt hogyan interpretáljuk. Egyébként azért hozzáteszem, hogy itt alapvetően azért síkék és műfai alapon próbálták ezt megalapítani, tehát nem felekezeti alapon. Tehát azt, hogy a travesztiának annak milyen hatásai lehetnek.
Igen, igen. Zalit semmiképpen nem... Én próbáltam nagyon óvatosan fogalmazni, mert nem az a feladata a sajtó alá rendezőnek, hogy valamelyik oldalra álljon természetesen, pusztán megvizsgálva, hogy ezek a szövegek, abból ez lett, és ez hogy néz ki. Nem nagyon van más adatunk, mint frakmai arra, hogy mi történt a korban, és az, amire hivatkozik levél, azt nem tudjuk, hogy hol van. Tehát ez ugye vagy elhisszük frakmóinak, vagy nem hisszük, hogy ez a világi botrány biztos, hogy volt belőle, azt ugye tudjuk. Hogy a Róma felé magyarázkodni kellett, azt is tudjuk, de hogy ebből mi a konkrétum, azt nem tudjuk. A Már Pázmány életében, ha jól emlékszem, valamelyik utolsó 1631-es, ha jól emlékszem, valamelyik pécsváradi ellen írott vitairatában említi, hogy neki már életében szemére hányják, hogy innen-onnan kiragadott idézetekkel a Calvinust kiforgatja. Tehát ez már akkor egy olyan vád volt, amit ugye a kortársak szemére hánynak. Ez persze lesöpri, nem válaszol rá, egy mondatban elintézi az egészet. Az látszik, igen, hogy sokkal szelidebb később ezzel kapcsolatban, minden olyan művével, hogy ugye 1613-ig minden korábbi vitairatot beledolgoz a kalauzba, utána pedig azokkal vitatkozik, akik a kalauzt megtámadják. Tehát minden a kalauz körül forog, tehát a korábbiakat bedolgozza, aztán azokkal vitatkozik, akik a kalauzt megtámadják, és a 23-as újra kiadott kalauzba pedig beledolgozza azokat a vitairatokat, amik megtámadták a 13-as kalauzt. A 37-esben ehhez képest már nincs különbség. De a kalauz az a vitairatai közül a legszelidebb
angol. Hát akkor ennyit a magyar humorról. Ha valaki beleolvas ebbe a könyvbe, akkor hát nemzetkarakterológiai is helyben vagyunk, ez a magyar humor. Hölgyeim és uraim, ez több mint elegendő, azt hiszem, egy ismerkedő beszélgetéshez. Nyilván mindenki nézze át maga a dokumentációt, olvassa végig a filológiai apparátus, győződjék meg maga ezeknek a megállapításoknak a helytállóságáról vagy vitathatóságáról. Tehát kezdjünk el ismét a szakirodalomnak a legigényesebb módjain, sokféle módon rezonálni a Pázmány életműnek egy újabb darabjára, amit most a kritikai kiadás frissen megjelent kötete lehetővé tett. Még annyit a vállalkozás vezetője, Hargitay professzor utalt rá, hogy persze most kipipáltunk egy feladatot, és van néhány példányunk a kinyomtatott változatból, ezáltal még önmagában nem ment sokat előre a világ, attól majd markánsabban még előbbre megy, hogyha egy digitális változat is készül, tulajdonképpen az erre vonatkozó együttműködés idestova kimunkált állapotban együtt van, hát az a szándékunk, hogy a kulturális örökség nemzeti laboratórium körül megformált informatikai kiválóságot és szakértelmet többek között a Digifil portálnak a felületét, azt egyebek között a Pázmány kritikai kiadás sorozat számára is rendelkezésre bocsátjuk, tehát azt a fajta szemantikai értelmező munkát, amely szemantikai értelmezésnek a végeredményét TEI szintaxis szerinti XML fájlokba kódoljuk belé, ezt a Pázmánnyal is szándékunkban áll elvégezni. Nyilván itt is időrendben célszerű haladnunk, tehát a sorozatot elkezdjük az elején, és fokozatosan egyre több kötetét nyitjuk meg a felületen. Egyszer oda jutunk, hogy az 1609-es évhez is elérkezünk, addig azonban, amíg ez megtörténhetik, hát ilyen igényességű digitális szöveget még nem találnak a neten, ezzel szemben íme kézbe vehetik és birtokolhatják a Pázmány Péter művei kritikai kiadás 12. kötetét. Hölgyeim és uraim, Emil Alinka Ibolya, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a hallgatóságnak köszönöm az értő figyelmet.